A következő fölvétel augusztus 1-én készült. Takács Juliana vagyok, Padánba születtem, itt is élek, 1923-ba születtem, november 30-án. Szegények voltunk, már szegény sorsban volt apám, részarató volt, voltunk hátán testvérek, harbizor, nehezen volt a megélhetés abban a időben, mert akkor úgy volt minden. Hát, mikor már annyira volt az ember, hogy talán iskolából kiállhat, akkor már örült, hogyha elmehetett valahová dolgozni. Mi nálunk nem volt más munka, lehetőség, mi elmehetett családnak, ahogy a parasztó, vagy kimehetett abba a majorba, ami a falunk mellett volt fél kilométerre. Hát ott ércrépát gyártunk, kapartunk, krumplit szedtünk. Mikor milyen munka volt? Hát az szegény édesapám, mikor iskolába jártunk még utolsó években, hát bizony elmentünk kukoricát szenni. És itt az egyik réten, ott volt egy nagy tábla kukoricának, a majornak a uraságé volt. Hát ott addig szedtük fél nap a kukoricát, nagyon hideg volt, hogy papa rakott tüzet a kóróból, annál melegettünk. Aztán, amikor jöttünk haza, hogy most már délután megyünk iskolába, már akkor jártunk, hát jöttünk egy réten köröztő, hát bizony belapottyantam egy árokba. Vizes árokba, úgy, hogy a gumicsizma volt a lábamon, a megtárt vízzel. Hát siettünk haza, már hát fáztam is. Hát ilyen volt akkor az embernek a gyerekkora. De hát aztán, mikor elmentem szolgálni, akkor se volt valami virágos a sorsa az embernek, már hát azt nem nézték azért, hogyha noha, tehát szolgáló, vagy fiatal, vagy gyönge, hát egy csöpöt megkéméljük. Aztán, mikor elmentem szolgálni, elmentem ide Tájlokra, Ordó Andrásnak, gróf Pálfinak volt a birtokadáza, Ordó András, ez mint bérlő volt benne. Annak a intézőjéhez mentem szolgálni. Hát ezek a ordójék, ezek zsidó származásúak voltak. Aztán volt ennek a öreg ordónak a édesapjának. Volt egy fia, meg egy leánya. De a leány, hogy járt, egy keresztény fiatalember, de a édesapja nem engedte, hogy elvegye. Vagyis, hogy hozzámenjen ahhoz a zsidó, ahhoz a keresztényhez a zsidó lány. Annyira, hogy megbetegedett a lánka, ideg összeroppanást kapott, idegileg megbetegedett. Aztán, mikor a öccse is már oda nyőtt, hogy meg akart házasodni, annak is lett egy keresztény kislány, akihez udvarult. Hát már a apja már azt ott nem tudta megakadályozni, már talán ahogy gyönge volt, hogy annak a fiatalembernek parancsúja, hogy ne vegye el, mint keresztény lányt. Hát aztán el is vette itt, és akkor ez a Alíz nevű lánya az Adlernak a szemrehányást csinált az édesapjának, hogy ő neki nem engedte meg, hogy hozzámenjen, ahogy a keresztény fiúhoz, és most a öccsinek meg megengedi. Hát természetes, hogy a apjuk már akkor nem parancsúhatott nekik, és annyira szívire vette ez a Alíz nevű lány, hogy ő nem mehetett hozzá ahhoz, akit szeretett, hogy végképp ideg összeroppanást kapott, úgyhogy úgy vezetgették itet, úgy etették itet, már úgy reszketett, mint akiben nincs is semmi élet, hanem csak miha villany rángatná valakit. Ha aztán elvette ezt, ez a fiatalember elvette ezt a keresztény lányt, úgyhogy aztán ők maguk is kikeresztelkedtek, katolikusok lettek. Aztán mikor volt az, hogy ezt a birtokot államosították, úgyhogy aztán J.R.D. lett belőle. Persze a Ordó András aztán már nem maradt itt, hanem elment Somorjára, vagy Galántára, nem tudom biztosan, hogy hová ment, csak úgy, hogy a felesége valami irodába könyvelő nőnek. Ő maga pedig egyszerű melós lett valahol, úgyhogy a gyerekei is elmentek dolgozni neki, meg ő magának is. Egy szoba konyhás lakásból laktak, úgyhogy az a nagy parádé, az a nagy pompa bizony lement nekik, mert a felesége az nagyon nagy, nagy úrinő volt, nagy urat játszott, ott mindig más ruhákba járt, Pestre jártak szórakozni, és Pestről volt neki ezek a versenylovak, ami a Cézárt négy ló húzta, vágtatott be. Gyönyörű volt az a hely ott, az a romantikus út, gasztenyefákú, szegélyezett, nagyon szép hely volt, igaz az a major, de hát hiába, ők aztán elköllött nekik mennyi, hát bizony aztán erő mind leköllött neki mondani, hát bizony nem sok maradt neki a sok jólétbű. És itt ez, tehát a majorban, ahol szolgáltam, hát iroda mellett volt az a lakásunk, aztán ott volt még körülbelül olyan három cseléd lakás egymás után az ajtók, akik még hárman ott laktak mellettünk, aztán nekünk ezek a melléképületek, ahol a szén volt, meg a fa volt, meg a tyúkok voltak, a disznók voltak, ennek a épületnek a túlsó fele pedig dohány simítók voltak, ott a nagy helyiségek, nagy szobahelyiségek voltak, ahol a dohányt szokták simítani, de akkor már nem volt dohány, tehát az mind olyan használatlanul volt, kibázva volt, de többnyire mind üres volt. Aztán egy délelőtt eljött hozzám édesanyám, meg egy másik néni, meglátogattak egy kicsit, hogy régen nem voltam otthon, ha így megnéznek. Ha jó van, olyan délfelé, délelőtti órákban voltak ott, aztán elmentek. Hát el is mosogattam már délbe, ettünk, föltakarítottam a konyhát, de még valamiért égett a tűz, de nyár volt, hát sporhálva égett a tűz, most hátra körülött mennem fáír. Láttam én, hogy olyan nyomódik föl olyan kis felhő, de nem, azt mondja, úgy szoktuk mondani, hogy csak egy ponyva. Akkora darab felhő volt, amikor aztán a fát visszahoztam, tettem a tűzre, egyszer csak egy nagyot rettyent, nagyot villámlott, hát futnak össze a népek, hogy tűz van, nos a majornak a túlsó széli, ott voltak a nagy dohán szárító pajták, abban az tali volt, ilyen szárosztakarmányú szénávú, vagy herével, amit télen állatok részére beraktak oda. Nos, azba vágott bele a villám, hát ott volt nagy, olyan nagy riadalom, meg az a nagy tűz, amit nem lehetett olytani semmivel, se nem tudtak olytani. Ott egyszeriben akkora tűz volt, hogy én még olyat nem is láttam. És aztán beszélték a aratók, mert az nyár, aratás időszakban volt. Akkor aztán beszélték a aratók, hogy látták, hogy olyan csúnya idő jött, és befutottak, már a major körül arattak. Hogy befutottak, hogy nehogy kint érjeljük a csúnya idő. És be akartak menni a dohányszárítóban, és valamellik azt mondta nekik, hogy helyjátok-e, ne menjünk ide be, hanem menjünk be a istállóba, a lóistállóba. Aztán onnan kifutottak, és átfutottak a lóistállóba, és azt mondják, hogy amint átírták a lóistállóba, egy kicsit ott kifújták magukat, hogy akkorra belevágott a dohányszárítóba, a villám és teljesen leégett. Hát ott, akkor eszméltek fel arra, hogy hát ha ők ott maradnak, hogy akkor mind ott vesznek. Aztán még aztán volt én nekem egy ottan olyan szomorú emlékem, szomorú élményem, amit talán soha se felejtek el, hogy januárban volt körülbelül, hogy kiadták azt, hogy ott olyan nagy fák voltak, jegenyefák, meg talán szilfák, meg mit tudom én milyen fák, de jó pár évesek voltak, vastagok voltak. Most, hogy kimetélik azt onnan, a koronaját földolgozzák Rőzsének, meg ennek, annak, és a törzsibű meg deszkát fognak kimetelni. És megparancsolta az úr, hogy azok a kidöntött törzseket, a bognár, hogy milyen méretre mérje föl, hogy és a munkások azt azután tudják elmetélni, hogy értéke legyen, hogy milyen szállódeszkák legyenek. De közben még aztán mellette még döntögették a falkot. És ez a szerencsétlen Bognár bácsi, ez oda ment ott Colstokka, ott méretzsgetett, és egyszer csak valamelyik kiáltotta neki, hogy Bognár bácsi, vigyázzon, ugorjon el onnan, már mindjárt ül a faje. És az meg a szerencsétlen nem kifelé ugrott, hanem pont aláugrott a fának, úgyhogy a törzse nem érte, hanem a koronájának egyik ága úgy a fejtetőbe vágtított, hogy szegény ott mindjárt szörnyet halt a fa alatt. Aztán futottak a feleségír, hogy gyűjjön már, hogy a Bognár bácsit agyoncsapta a fa. Ha jött is a asszom, nagyon szép felesége volt, egy leánya volt, nagyon szép volt az a Nórika is, és ott sírtak, és a felesége, hogy apa, parancsolom neked, hogy kállj fel, ezt soha se felejtem el, hogy kállj fel, gyere haza velünk, de bizony az apa nem kállt föl, és utána aztán egész oda hívták ki a bizottságot, orvos jött oda, és egész éjjel aztán ott hagyták kint abba a hóbai, tehát az ott meg is merevedett, meg is fagyott, így összecsukva a kezei, lábai, aztán másnap rátették olyan, úgy nálunk így úgy mondták, hogy strávkocsi, ilyen zápos strávkocsira, abba tették föl, még most is magam előtt van, még most is látom, ahogyan viszik itt be, és hogy ott aztán bent mit csináltok vele, hogyan tették koporsóra, én nem is tudom már, bent nem voltam, már nagyon féltem tőle, és soká, de soká nem is tudtam megnyugodni, nem mertem este kimenni, mert mindig azt láttam magam előtt. Aztán onnan elkerültünk Magyarországra, elmentem ezekkel az intézőjékkel oda, ott a gróf Tisza uradalomban, Nagykovácsi mellett volt, mint intéző, oda mentünk, aztán ott voltunk, nagyon szerettem, ott nagyon szép volt, ott minden, az a hegyes vidék, mellettünk volt egy nagy rét, abban mikor esett az eső, utána kisütött a napot, annyi gombát lehetett szenni, nagyon szép volt, nagyon szerettem ott, de aztán jött az, hogy úgy volt ez a háborús helyzet, akkor mindig hallottuk már, hogy már pufogatnak, már közeledik a front, jön a front mindig közelebb, ha aztán egyszer elhallgatott karácsony bűtjén, hogy most nem pufogatnak, csönd van, és valaki mondta, hogy soj már felül, hogy jönnek be a fölszabadító csapat, oroszok, hogy megérkeznek. Hát aztán vártuk is őket, meg féltünk is tőlük. Aztán egyszer csak bizon berobogtak, ám begyöttek. Karácsony olyan bűtjén, olyan délutáni órákban. Aztán olyan kastélyba laktunk, ha persze azt mindjárt ellepték, ott a szállásra, mindenre, aki ott helyezkedett, ki hun tudott. Aztán ilyen tisztek, meg annak a szolgái, meg hát a közkatonák, minden, akik hát a tisztek körül voltak, azok ott, ott elfoglalták a helyet, ott amennyi belefért, ott voltak. Aztán ott voltak két napig. Karácsony második ünnepjén akkor elmentek, és volt ennek a grófnak ebben a majorba nagyon szép ménesse, Csikó ménes. Most mikor? Hát volt egy gyönyörű mén, szürke. Nagyon megtetszett nekik, hogy ők azt elviszik, de aztán akik azokkal a lovakkal ottan dolgoztak úgy, hogy azok körül foglalatoskodtak, etettek, pucúták őket, azok mondták, hogy nem tudják elvinni, már nem tűr meg senkit a hátán, de volt ott egy katona, hogy ő majd biztos megmutassa, hogy ő elviszi már, hogy ő vele bír. De bizony elvitte, aztán utána is néztünk, hogy már megy, hogyan megy, miképp van neki, és mink olyan gyönyörű völgybe laktunk, és föl kellett menni a dombra, ahol elláttunk egész Tiszakárt városig. Aztán, amikor ott láttuk, egyszer csak csinálta jám a figurákat a ló, és ledobta lovasát. Akkor visszajött üresen, nyerítve, visszafutott, akkor megint elment vele a másik. Úgyhogy akárhányan ráültek, de mindegyiket ledobta, és nem tudták elvinni, már megmaradt, visszajött. Aztán ugye bombázták állandóan Pestet, ott hát fényi nem fértünk, mert hozzánk nem dobtak le bombát egyáltalán, de mindig, mikor volt az a légiriadó, fönt voltunk éjjel is, és égtek azok a Stalin gyertyák, nagyon szépek voltak teljes nappali világításban, azok a rapász darabok, azok szinte zúgtak, mint a miha, ezért mi lett volna. Hát annyiból fértünk, hogy esetleg átalál bennünket az a rapász darab, vagy valami, de bombát nem kaptunk sohasem. Aztán azt is láttuk, mikor Pesten a bombák után füstült minden éget. Az, ha nem halált hozott volna, az nagyon szép lett volna, az a, mint mikor tűzijáték van, de hát sajnos úgy is sok ember életébe került az a szépség, amit még szépnek vettünk. És utána hát mindenhol vannak így a csoportban, vagyis a hadtestek után mindenhol vannak ilyen lógó katonák, akik hát keresik azt, hogy nem harcolok, hanem inkább csak lógok, vagy kárt csinálok, vagy valami rosszat csinálok. Hát bizony, mikor ezek a rendes csapatok, felszabadító csapatok elmentek rá, utána két hetire jött a majorba öt katona. Azok mindig részegek voltak, nagyon csúnyán viselkedtek, úgyhogy nagyon féltünk tőlük, úgyhogy berúgtak, hozták a bort, meg mindent, aztán mindenhol csak a bár is nyökölött volna nekik, és akkor azt a nagy kastélyt, ott ablakokat összevárték, mindent, hát úgy, hogy aztán ottan féltünk is, és fölmentünk az erdész laknyi, ottan volt üres lakás, aztán oda mentünk föl. Ott aztán megvoltunk, és utána jött megint csak egy felszabadító csapat, de egész, nem tudom, hogy minek mondják, hadosztálynok-e, minek-e, de volt minden benne. És arra ébredtünk föl, hogy nagy dübörgés van, gépek, meg minden, autók, hangok, beszéd, minden megvolt. Most fölébredtünk, ez olyan hajnali 3 óra lehetett. Hát, hogy megint jöttek, orosz csapat jött, persze fölöltöztünk, fölkeltünk. Aztán, hogy a tiszteknek mindjárt jöttek, már ez az intéző, ez volt a majorbaj a fej, tehát jöttek hozzá, hogy hol szállásolhassanak el, vagy a konyhát hunálíthassák fő, vagy a tiszteknek hol hálát, vagy ilyesféli, tehát ugye érdeklődtek. Aztán oda jöttek. De hát persze fölöltöztünk. Ha mindig azt mondták nekünk, hogy ha még akkor fiatal voltam, mindig azt mondták, hogy hát így bánnak a leányokkal, meg úgy kötülük fényi, meg ám, meg a hogy majd nem baj, majd fölöltözünk öregasszonyos ruhába, majd nem bánnak, aztán nem fognak megismerni bennünket. Aztán volt az a régi öreganyám idejéből való fészoknya, olyan ráncos, aztán még hozzá olyan otthonkának mondták blues, meg olyan sötét kendő, aztán úgy fejemet bekötöttem, aztán hátra nyakamnál itt megkötöttem. Fölöltöztem, jó öregessem. Nos, persze bejött, nem tudom, egy katona jötte be, kettő tisztnek valami szolgálja lehetett, már azt magyarázta, igen, hogy gyújtsunk be, nos, hogy valamit készíteni akar. Persze én mindjárt úgy forgulottam, hogy ne is lássa arcomot, az a slaflokos ruha csak vágódott a sarkam körül. Nos, azt legugultam a sporhált mellé, már ott nem ilyen csikósporhált, vagy asztalsporhált, vagy ilyesmi volt, hanem olyan volt beépítve, hogy morbú volt, egy téglábule, de olyan sporhált-szerű volt, hogy két latni volt rajta, és hamunak volt az a cuglik, meg a tűzhelyajtó, és olyan vállos volt. Vállos, az is morbú, vagy miből volt rakva, és abból vezetett ki aztán kémint, lik föl a kémémbe. Ilyen sporhált volt ottam. És ha én le voltam guguva sporhált mellé, begyújtottam. Ma égett a tűz rége, még akkor is avval piszkált ültem. Egyszer csak azt mondja nekem a katona, hogy kálják föl, hogyha már íg a tűz. Még megvaregattál vállamot, hogy karasó, babicska, karasó. Hát nem mertem volna fölkányi, nos, de hát végtelenség nem lehet ott mégse gugúnyi. És akkor fogtam magamot, nos, fölkáltam, és ahogy fordultam, a katona szembe fordult velem, és azt mondja, nem szará babicska, te mladá, bárisnya, bárisnya, mladá bárisnya. Azt mondja nekem, mutogassa, hogy azt a ruhát vessem le rólam. Azt mondja, hogy ne féljek, azt mondja, csak vessem le rólam azt a ruhát. Ha, azt, meg a kendőt is, hogy dobjam le, megsimogatta a arcomot, hogyha, hogy hálés arcom van, és hogy miért úgy öltözök föl. Most, aztán levetettem, ha rám vettem a otthoni napi ruhámot, amiben szoktam járni, aztán ott voltak körülbelül ezek egy hétig. Ha ott a tiszteknek, ott főztek. Most, aztán hoztak oda harmonikát, úgy esténként, vagy délután, mikor úgy ráértek. No, aztán akkor esténként, aztán meg úgy délután, amikor meg volt nekik engedve, egy kicsit harmonikáztok ottan, de járták azt a kozák táncot, mindent. Hát a fiatalságot, hát jó volt, no hát örültünk, bántani, nem bántottak bennünket, egyáltalán nem kellett tőle félnünk. Hát rendes csapat volt, elmondták, elővették a térképet, hogy most mennek Csehszlovákia felé, mutatták, hát, hogy én hova való vagyok, vagyis az intézőjék is, már azok is erre vidékre valók voltak. Hát mondtuk, hogy mink itt és itt lakunk, megkeresték a térképet, nagyon barátságosak voltak, nem bántottak bennünket, nem kellett, hogy fölöltözzünk el öllük olyan álmoskásított ruhába. Aztán annyira megszoktuk őket, hogy egész jó volt, táncoltunk is minden. Aztán körülbelül azt hiszem, hogy egy hétig voltak ott, vagy 4-5 napig, nem tudom, már ammal bizony régen volt. De maradtak ottan fényszórós lányok, orosz leányok voltak. Úgyhogy azokkal aztán barátnéskodtunk itt a majoron, mert ha nem sok fiatal lány volt, ott talán 3 vagy 4 voltunk csak. Azok is voltak ott, 5 voltak, 6 nem, már nem tudom. Aztán igen, összejártunk ott, szerettek, udvariasak voltak, barátságosak voltak. Aztán, amikor jött a május 1-e, arra ünnepséget rendeztek, meghívtak bennünket, megvendégeltek bennünket, még ajándékot is adtak. Egy krémszínű Cheyenne blúznak valót kaptam tőlük, még valamit, de két fél itt, de a másikot már nem tudom, hogy mi volt, azt már elfelejtettem. Hát, úgy amúgy szép lett volna ott minden, meg férhe is mehettem volna talán ott, hogyha lett volna hozzá kedvem, már volt ott egy udvarlóm. Hát nem mondom azt ott, hogy jaj, de szívbeli udvarló volt, már úgy nem éreztem irányába olyan kimondottan olyan vonzalmat, hogy talán jaj, kétségbe vagyok ásva, mert talán nem jött el hozzám, vagy nem beszélt most hozzám. Olyan közömbös volt, igen. De mindig leste, hol vagyok, ágyott hozzánk, mindig leste, hogy hol vagyok, beszélgetett velem. Aztán mindig azt mondta, hogy maradjak ott, hogy menjek hozzá a feleségű. Én még mindig azt mondtam neki, hogy én még nem akarok férhe menni. Én még fiatal vagyok, még én nem is akarok itt maradni, én haza akarok menni Szlovákiára. Nem is tudják a szüleim, hogy most háború alatt, hogy mi lett velem, minden mondok, én el akarok menni inkább haza. Hát, hogy gondoljam meg, hogy Jucika gondolja meg, már akkor én megnősülök. Hát én megmondtam neki, hiszen végettem megnősül, hát csak nősüljön. Hiszen nem bánom, de hogy ne, hogy ő komolyan mondja, hogy meg is nősül. Hát mondok, jó van. Hát egy párszor voltam a testvérjeivel, meg ő vele is, Budakeszin voltunk, moziba, Szánkóva, ott a Budakeszi hegyen köröztül volt olyan kocsiút, azon szoktunk elmenni Szánkóva, télen moziba, nyáron pedig, ha a gyalog már nem volt messzi, de úgy kettesben vele nem voltam sohasem, nem érdekült annyira, csak hát talán egy kicsit imponált, hogyha szabadik nekem, de úgy nem éreztem semmit se, hogy jaj, de szeretem itt. Hát aztán mindig, hogy menjek hozzá, esküdjek meg vele, menjek hozzá, hogy bemennénk Pestre lakni, mert a Hutter meg Levár szappangyárnál volt már munkavezető. hogy milyen jó fizetése van, és ott kap lakást, de ha aztán én csak nem akartam, én nem egyeztem bele, ha aztán egyszer, ja, aztán mégis nősült, nem soká, nem tett bele, nem tudom, másfél hónapé, kettője, vagy még talán annyi se, megnősült. Aztán nem láttam őt itt, most Tizakárt városban varadtam én ruhát, most jöttem a varónétul, most éppen szembe találkoztam vele. És azt mondta én nekem, köszönt nekem, hogy kezit csókolom, Jucika, még mindig itt tetszik lenni? Mondom, hogy igen, még itt vagyok. És azt mondja, hogy hát lássa, én hozzám, nem jött hozzám, és nem ment haza mégse. Mondom, de Pista, elmegyek haza. Azt mondja, hogy mikor? És mondom neki, hát már készítik a papírjaimat, már abba gyúródunk, hogy tudjak átmenni a határon, konzulátus által. És azt mondja, hogy hát igen, hát ha nem jött hozzám feleségű, akkor jobb lesz, ha hazamegy. Akkor csak menjen haza, ne maradjon itt. Aztán én el is jöttem haza. De még azt el szeretném mondani, hogy ott volt nekünk egy igen helyes kutyánk. Kis kutya, olyan rókaszerű volt, Snukika volt a neve. Az annyira hűséges volt az a kutya, hogyha én otthon leültem, akkor az ölembe ugrott mindjárt. Ha azt látta, hogy én valahová készülődök elmenni, lejött Tiszakárt városba, mert oda jártunk, de az volt a legközelebb hozzánk, akkor hiába kergettem vissza, egy nagy kőrévet csinált, és kikerült messzire, és a Tiszakárt városnál, a csárdánál ott várt mindig, mert az volt a legelső ház. Ott ült, és ott várt, mikor odaértem, már ott volt. Aztán, mikor volt az a front, bent át a front, akkor elment a kutya a gazdám, a kocsi után elfutott Tiszakártváros. Nem Tiszakártvárosra, hanem Budakeszire. Ott meg azok a nagy német teherautók, katonautók, minden valamelyik elütött a szegényt. Úgyhogy eltörött neki valahol a hátusó combjánál, a lapickája, vagy én nem is tudom, vagy a hátgerincénél valahol eltörött, de valami eltörött neki, úgyhogy nem tudott szegény felállni lábra, hanem úgy húzta magát. Aztán a katona, azt mondja a gazdám, hogy a katona le akarta lőni, de nem engedte neki már, hogy én hogyan szeretem azt a kutyát. Hazahozták ide. Akkor a szobámból tettem zsákot, terégettem le úgy, hogy hideg ne legyen, a palló neki oda ráfektettem. Én azt ott ápultam, tejet adtam neki, oda vittem be, fekve étettem tejjelitet. Ha húsom volt, abból adtam neki, ha akármim volt, én azt megfeleztem vele. És reggel meg este kivittem itet az udvarra, hogy piszkéljon. Úgyhogy a kutya soha, de soha bár nem piszkított, annyira megszokta, és lábra állt a kutya, amit aztán el is hoztam haza magammal Szlovákiába. Hát úgyhogy, mikor hazajöttünk, akkor a testvérem beteg volt, szerdahelyen feküdt a kórházba, 12 éves gyerek volt, a szüleim nem voltak itthon. Mikor én megérkeztem, már le is feküdtünk, a kutya kint feküdt a konyha küszöbön, és mikor édesanyám még jöttek haza, hát a kutya nagy ugatású fogadta őket, nem akarta őket bárasztani. Aztán felkeltem, kimentem, aztán édesanyám még hozzá bejöttek, hát én vagyok itthon, én, hát igen, örültek neki, de közben rétök is, hogy a másik gyerek még élet-halál között van a kórházba. Hát, hogy mindig engemet vár, engemet hív, hogy Juliska, gyere ide, mindig úgy lázálmába beszélt. Ha aztán másnap reggel, ami virott, ha elmentünk, persze, ugye akkor busz nem volt, kocsink nem volt, ha a gyalog kellett megcsinálni azt a 8-9 kilométert. Aztán elindultunk reggel édesanyámmal, hát a kutya persze eljött utána egy darabom. Nem tudtam visszakárgatni, tehát aztán a testvérem, Leján testvérem gyött, mondom, csod vissza itát, hogy ne gyűjjön el velem, mert ha elvész kórházba, nem mihetem ide. Aztán a kutya persze nem ment vissza utána, és mondom neki, hogy te Janka, mondok, ha bőrendben voltak még a ruháim, vegyél el a bőrendbe valami ruhámat, most vedd magadra, most gyere ide, ha hol a kutyos rá volt, rávette, és odagyött a kutya megszabultan, és minden szó nélkül visszament vele. És azt mondják, hogy a széken volt a bőröndben ruháim, hogy egész nap ott feküdt a szék alatt, hogy a bőröndöt még csak meg se tudták volna közelíteni, már ott csikorkodott, ott vicsorkodott, hogy oda ne nyúljon senki se hozzá. Hát nagyon hűséges volt az a kutya, megszerették mindegyik itthon, elmentünk határba dolgozni, akkor eljött velünk, nos a táskát, vagy a szatyrot, meg a tarisznyát, amiben benne volt az a élelmiszer nekünk, az ott feküdt mellette, de az ahol hozzá nem nyújt. Aztán, amikor kihozták ebédet nekünk, akkor tök levélbű csináltunk tányírt, abba adtunk neki mindig a magunk kosztjába, édesanyám annyi ételt fűrött ki, hogy ja is ehessem. Nagyon szerettük azt a kutyát, aztán egyszer megdöglött szegény, hát úgy, hogy meg is rég adtuk ki, tehát igen jó állat volt. Most, mikor 38-ban kiálltam iskolából, hát akkor még nem mentem el sejde tájlakra, hanem még annak előtte a faluba volt egy nagy paraszt. Nagy gazdák voltak, igen, fia és az édesanyja, de az édesanyja olyan volt, olyan terebélyes asszonság volt, hogy a ajtón elég lett volna neki begyönni. Kövér volt, két bottal járt, lábai nem bírták, de olyan kutya volt, amilyen kövér volt, az akkora kutya volt, meg amelyem nagy volt. Mindent kúcs alatt tartott. Két bottal járt, de a kúcsos tarisznyája vagy a kosarai az oldalára volt neki kötve. Hát minden volt, disznókot edettem, fájtam, kezé adogattam már, űve, főzött, minden munkát megcsináltam. És olyan éhes voltam mindig, mint a kutya. Reggelire volt az a kis kávé, vagy az a táj, vagy egy szelet vajas kenyér, mi volt olyan fiatal 16-17 évesnek. Akkor tudtam volna legtöbbet, ennyi még legjobban, és akkor nem volt, nem adtak. Aztán díjra, hát meg volt az a kis étel kiszabva, ennyit adott, de tovább nem ehettem már, ha el volt zárva előlem, minden. Még csak a kenyér is. Vacsorára sült krumpli volt, meg hozzá író, vagy egy kis kenyér hozzá, vagy vajas kenyér, vagy mit tudom, ilyesféle löttyök voltak. Hát az persze, hogy éhes voltam mindig. Aztán közállaptunk haza, hát otthon se volt, nem mondom azt ott, hogy szohó húsokkal tudott édesanyám traktálni, mert ha nem volt már, csak volt krumplikása, vagy volt kukoricakása, vagy krumpliganci, vagy kukoricaganci, meg bablávás, ha ilyen volt, vagy valami kis tészta. Ha főtészta, hát ami volt, ha azt adott, de megettem jó ízűben, már ha éhes is voltam, meg ha nem is voltunk nagy igényük, már ahol voltunk szokva. És otthon jól laktam. Hát de ha mindig csak éhes voltam, hát mit csináljuk, én se kenyérhe nem jutok semmihez se, hát mit csináljuk, én éhesen dolgozzak, lézengek. Kitaláltam, elmentek a cselédek, befogtak, elmentek határba, öregasszom maga volt otthon. Mondom, nem tud kigyönni. Fogtam a ruhám zsebébe, beletettem olyan decis vagy, két decis poharat, elszúrtam, kimentem a istállóba, és megfájtam a tehányát, és megittam. Azt ittam meg, legalább csak volt bennem. Hát bizony, nagyon sokat nélkülöztünk, nagyon sokat gürcültünk akkor, mikor én voltam fiatal, már akkor volt talán az, hogy még kenyérbűsértünk öleget, de hát mit csináljunk akkor annyivó kölött beírni, mikor máskor nem volt, mint az a kukorica étel. Mindent megettem, de egy kukorica gombócot azt nem tudták velem megetetni. Szegény testvéremmel az már nem él, kukorica gombóc volt. Édesanyám tudta, hogy mink nem szeressük, ha valahogyan egy pár lisztgombócot főzött hozzá, és azt adta nekünk, azt még papa meglátta. Pörült, hogy miért kell nekünk külön főzni, együk meg mink is azt, amit a többi megeszik, és meg kellett ennünk, odatta a kukorica gombócot is, hogy azt is meg kell ennünk. Nos, összevágtuk úgy, mint aprós rótra, és ott rítunk helyette, és nem tudtuk megenni, már nem ment le. Nem ment le. Hát nehéz volt a gyerekkorunk, meg a fiatalságunk is. Szolgáltunk, mindig másnak a kezelába volt az ember, de azért igen szép volt. Igen szép volt, már fiatal volt az ember. Mindennek tudtunk örülni. Elmentünk munkára, akkor 6 órától, este 7:30-ig dolgoztunk, kapartuk, húztuk a napot a hátunkon, és dalultunk egész nap. Arattunk, akkor 11 órakor dalszóval mentünk haza, pedig egész nap markot szedtünk. Meg húztuk a nagy garáblét, meg hordtuk össze a kivéket, meg dél alatt se volt semmi pihenőse. És mégis meg voltunk elégedve, már fiatalok voltunk, és füttyöt hántunk mindenre. Kérem szépen, máma a fiatalnak ilyet mind nem kell csinálni, nos mégis elégedetlen nincs megelégedve. Pedig ha azt kellene nekik csinálni, amit nekünk, akkor nem tudom, mit szólnának hozzá. Nekem van egy fiam, azt mondom neki, hogy ezelőtt így volt, meg úgy. Tik nem próbáltok, tik nem tudjátok. Azt mondja, az a múlté, az már régen volt. Igen, ebben igaza van, hogy a múlté meg régen volt. De nekünk azt meg kellett szenvedni, hogy máma, nektek jó dolgotok van. Hát a mostani fiatal bizony nem tudja értékelni azt, hogy mindene megvan. Nincs bennük semmi elevánség, pedig megvan nekik a kurtulház, megvan nekik minden kényelmük, minden, ami csak szemeszája kíván, az mind megvan. Nem kell neki fáradozni, érte, mert az a szülő mind azt akarja, hogy az én gyerekem legyen legjobban, mert hát talán meg is van rá a lehetőség, és meg is tudja neki jár annyi, és azt nem tudják a fiatalok értékűni, azok nem örülnek semminek, nem érdekli őket semmi, és valahogyan úgy vannak, ahogy esik, úgy puffa, nincs bennük semmi élet, nincs bennük semmi elevenség. Talán, hogyha maguknak kellene azt mind előállítani, amit a szülőktől megkapnak, akkor jobban tudnák értékelni. Ha úgy kellene nekik élni, mint ahogy a mi éltünk fiatal korunkban. Mert nekünk bizony nagyon szomorú fiatalságunk volt.